Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobil adatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Míg 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
Az időjárásról.
Vasárnap napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. Délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
Európa Rádió híreit hallották.
Ezüstös fejsze suhanás, játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, s nézik, nézik a csillagok. Vasszínű égboltban forog a lakkos hűvös dinamó. Úzajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. Bennem a múlt hull, mint a kő, az űrön által hangtalan. Elleng a néma kék idő, kard éle csillan a hajam, bajszom, mint el ternyó terül, elillant ízű számra szét. Fáj a szívem, a szó kihűl, de hát kinek is szólani?
Repeta.
Repeta.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, immár 15. alkalommal futhatnak az Aggteleki barlangon keresztül a miskolci terepfutók is. szeptember 5-én szombaton Akteleken rendezik meg a 15. Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű akteleki terepfutó versenyt. A kihívás 3, a barlangi szakaszt is magába foglaló hosszabb és egy gyermekpályát kínál a sporták kedvelői számára. Idén is várják a miskolci terepfutókat is. A verseny során segítőként a Miskolci Maratonklub Egyesület is részt vesz. A részletekről a verseny sajtóreferense Nagy Norbert számol be. A riporter Sütő Dávid belé.
Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában Nagy Norbertet, a Baradla Trail rendezvény sajtószóvivőjét. A hallgatóink megengedik, akkor régi ismerettségünkre való tekintettel tegeződnék. Kicsit kössük Miskolchoz a versenyt, kik és mióta szervezik, hiszen ha jól tudom, ez most már egy jubileumi versenyhez érkezett.
Szervusz, üdvözöllek én is téged, illetve hát a rádió hallgatókat is. Valóban jubilál a versenyünk. Ez a 15. alkalommal kerül megrendezésre, úgyhogy mondhatjuk, hogy jubileumi. Tavaly a 40. évfordulóját ünnepelte az Akteleki Nemzeti Park, most már ez 41. lesz, viszont maga a verseny az egy jubileumi évhez ért el, 15. alkalommal kerül megrendezésre. És igen, a miskolci kötőzés, hogyha nézzük, akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Miskolci Maratonklub Egyesület szervezésében kerül ez megrendezésre, tehát ezt attól függetlenül, hogy a helyszín az nem miskolci, ettől függetlenül teljes mértékben miskolci kötődésű ez a verseny.
Helyileg hol lesz megrendezve, illetve és mikor lesz a verseny?
Hát ahogy említettük, a helyszín az nem miskolci, de hát Miskolcon ilyen helyszínt nem is lehetett volna találnunk. Aktelek a helyszín, és szeptember 5-én lesz a verseny.
Mi a célja a versenynek?
Mint ahogy beszéltünk erről, miskolci rendezés, de egy Miskolctól távolabb eső helyszín, Aktelek. És hát kérdezted, hogy mi a versenynek a célja. Hát a versenynek, ezeknek a versenyeknek a célja mindenféleképpen, én úgy gondolom is, hát minden esetben magának a futásnak a népszerűsítése. Akik körében ezt már nem kell népszerűsíteni, azoknak egy megmérettetésre adunk lehetőséget, illetve egy nagyon jó buli, nagyon nagy társaságok jönnek össze, ismer mindenkit már itt, tehát egy nagyon jó alkalom arra, hogy így a nyár végén egy kicsit szórakozzunk, mert hát azért ez szórakozás mindenféleképpen, illetve hát az egészség. Az egészségnek, az egészséges életmódnak és a sportnak a megismertetése a fiatalokkal, meg hát nem csak a fiatalokkal, akinek erre szüksége van, mert sajnos nagyon sok középkorú vagy még a középkorúaktól idősebb embereknél kell is meg kell ismertetni, mert nem tudják, hogy hogyan éljenek egészségesen. És pontosan ezért a Miskolci Maratonklub Egyesület mellett a szervezésben a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány is tulajdonképpen benne van a rendezésben.
És mikor lesz az előnevezés, illetve hogyan lehet előnevezni, helyszíni nevezésre lesz-e majd lehetőség szeptemberben?
Az előnevezés az már zajlik. Augusztus 24-éig lehet előnevezni. Az előnevezésnek az az előnye, hogy kap egy névre szóló rajtszámot az illető, tehát még van arra időnk, hogy a rajtszámok elkészítése kapcsán, vagy során a hozzátartozó nevet rögzítsük a rajtszámon. A helyszínen már ott csak egy random rajtszámot fog kapni, üres név nélküli rajtszámok, és akkor azt fogják megkapni a versenyzők. A helyszínen lehet majd nevezni, mint ahogy azt említettem, igen, ott tulajdonképpen ugyanúgy megkapják a rajtcsomagot. A versenyzők talán annyi, hogy egy kicsit több adminisztrációval zajlik, aki esetleg a helyszínen szeretne nevezni, az érkezzen időbe, mert nyilván egy előnevezés az már tulajdonképpen meggyorsítja a folyamatokat, oda kell csak menni, pedig talán a nevedet megkeresik, igen, elő vagy nevezze, megkapod a kis rajtcsomagodat, és már mehetsz is bemelegíteni, míg a helyszín nevezés során azért még ki kell tölteni egy-két adatot, tehát az még egy kicsit több időt vesz igénybe.
Az online nevezés során hol, illetve úgymond mekkora munka előnevezni?
Miskolc Maratonklubnak az oldalán lehet ezekről tájékozódni, ott lehet megtalálni azokat a felületeket, amik ugye átirányítanak a nevezéshez. a szokásos tulajdonképpen egy pár adat megadásával lehet nevezni. Itt, mivel van több féle táv, nem csak a személyes adataidat kell megadni, hanem azt is, hogy melyik versenyen szeretnél nevezni.
Körülbelül mi a tapasztalat, mit láttok, hogy mennyien szoktak nevezni, honnan szoktak érkezni, mert ha jól tudom, ugye már nem csak országos, hanem nemzetközi szintű ez a terepfutó verseny.
Ezt nehéz megjósolni, hogy mennyien fognak érkezni. Nagyon népszerű ez a verseny. Azért azt ne felejtsük el, hogy ez a verseny érinti a Aggteleki cseppkőbarlangot, és ez a világörökség részét képező cseppkőbarlang, tehát ebben futni borzasztó nagy dolog, és emiatt én úgy gondolom, szerintem ez az, ami megadja ennek a varázsát, ennek a versenynek. Emiatt nagyon népszerű, és rengetegen neveznek. Hogy mennyien fognak jönni, azt nem tudom megmondani, de nyilván limitálva van a létszám, tehát jó időben nevezni, mert a Nemzeti Park azért megszabja, hogy mennyi ember futhat ezen a versenyen.
Távokról mit tudhatunk, milyen szintidők kapcsolódnak hozzá, milyen szintemelkedések, ha egy kicsit részletekbe belemegyünk, hány távon, és akkor ezeknek a távoknak milyen adataik vannak, hány távon lehet részt venni a terepfutó versenyen?
A verseny során 4 távval készültünk a versenyre kilátogatóknak és a versenyezés szándékozóknak. Van délelőtt 3 darab versenytáv, az egyik az egy hosszabb, 34,2 kilométeres verseny. Ez 730 méteres szint emelkedéssel van nehezítve. A második, a 15,1 kilométeres, ez 10 órakor lesz, egy órával később, mint a hosszú táv. Ez 361 méteres szinttel van megszínezve. És miután elment ez a 2 táv, tehát 9 órakor a hosszú, 10-kor a rövid táv, akkor a rövid táv után 10 perccel van egy 1,2 kilométeres gyermekfutam, amin a gyerkőcök részt vehetnek, őket is elrajtoltatjuk, és akkor utána várjuk a beérkezőket. Vegyesen érkeznek be, mert mivel egy órával hamarabb indítottuk el a hosszú távot, ami tulajdonképpen több, mint a kétszeres a rövid távnak, de egy óra különbség van a rajt között, ezért nagyjából majd egyszerre fognak beérkezni a versenyzőink, és mikor ez az összes versenyző beérkezett, akkor szépen összepakoljuk itt a kis rajt félterületünket, és átmegyünk a Baradla-barlang Vöröstói kijáratához. Ez egy másik helyszín, nem messze van egyébként ettől a Aggteleki cseppkőbarlangnak a bejáratától, kocsival át lehet érni 10 perc alatt, oda átmegyünk, és délután 5 órakor van ott egy újabb, már a negyedik távunk, ez pedig nem más, mint egy 6 kilométeres táv. Ez 186 méter szint különbséggel van megtarkítva, és minden versenynek, tehát mindegyik számnak, amit most én elmondtam, egy helyszínen van a rajt, illetve a célja is. Az első 3 versenyszám, tehát a hosszú, a közepes és a gyerektáv, az Aggteleki cseppkőbarlang bejáratánál immáron második éve új helyszínen van, tehát nem a kemping háta mögül, hanem a nagy sziklafal alól rajtoltatjuk a versenyzőket, onnan indul, és oda is érkeznek vissza. A negyedik táv, ami délután 5 órakor megy, az pedig a Baradla barlang Vöröstói kijáratától 100 méterre van, onnan indul, és oda is érkezik, az is vissza. Úgyhogy mivel van egy ilyen lehetőség, hogy van délelőtt is verseny, meg délután is, ezért nekem is volt már olyan, hogy elindultam a délelőtti versenyen is, illetve elindultam a délutánin is. Tehát erre van lehetőség. Ha valaki érez magában annyit, el tud indulni délelőtt 9 vagy 10 órási rajttal, lefutja a 34,2 és 15,1-ek valamelyikét, utána ő pihen, délután 5 év abszolút helyre jön, és délután 5-kor még ezt a 6 kilométerest is meg tudja valaki csinálni, hogyha úgy gondolja. Egyébként ennek a 6 kilométeres délutánnak az a lényege, hogy itt már tényleg nagyon szeretnénk népszerűsíteni ezt az egészet, és ez úgy van, hogy itt családok is el szoktak indulni, és nem muszáj itt futni, tehát ez verseny azért, mert az eleje az egy nagyon, nagyon kiélezett verseny, nagyon gyorsak, nagyon sok fiatal indul ezen a versenyen, és ők iszonyú gyorsak egyébként, de a végére, akik beállnak, családok, van olyan, hogy kézen fogva végig sétálják ezt a 6 kilométeres, kicsit belekocognak, kicsit sétálnak, és akkor ezt így is le lehet tudni majdnem, hogy túrázva, tehát itt még kisgyerekek is szoktak indulni. Tehát ez a specialitása ennek a délutáni versenynek, illetve a délutáni távnak.
Itt a verseny előtt van-e lehetőség valamilyen útvonal bejárásra, vagy esetleg a barlangot szoktátok bejárni és megmutatni, illetve hogy nagyjából nagy vonalakban, milyen útvonalakon mennek ezek a távok? Itt azért ugye vannak kilométer különbségek, tehát gondolom picit eltérőek a távok útvonalban.
Igen, eltérőek a távok, viszont mindegyik versenytávnak, kivéve a gyerekeknek ez az 1,2 kilométeres gyermekfutamtáv, az ezen kívül mind a három táv érinti az Akrelki Cseppkő barlangot. Tehát ez a világörökség részét képező 2300 méteres szakaszt érinti. Itt tényleg gyönyörű cseppkőoszlopok, zászló, függő, meg álló cseppkövek között vezet végig az út. Elmegy a verseny Magyarország legmagasabb álló cseppköve mellett, ami 19 méter magas, ennek az a neve, hogy csillagvizsgáló. Aztán van egy olyan, ez egy fantázia nevük, van egy olyan, hogy sárkányfej, aztán átfutunk a koncerttermen, ott beszoktak kapcsolni nagyon-nagyon jó hangosítással, zenét, óriási hangulat, mikor oda befut valaki, úgyhogy mindegyik táv érinti ezt a 2300 méteres barlangi szakaszt, aminek az érdekessége az, hogy a legvégén, mikor kijövünk a barlangból, akkor egy 280 darab lépcsőből álló lépcsősoron kell kijönnünk. Kifutva, kicibálva magunkat, ki hogy gondolja, végig van korlát, van, aki kapaszkodik és húzza kézzel magát, és úgy fut fel ezen, de ez egy fantasztikus érzés, ez nyíl egyenesen megy, tehát egy-két pihenő van benne, és ez 280 darab lépcső. Még egy plusz érdekesség, ugye a barlangban egy állandó hőmérséklet szokott lenni, mint minden barlangban, egy ilyen 10 fok környéki, páratartalom megvan, és akkor megyünk kifelé, és ahogy megyünk ki, kint fent nyitva van a kiárat, és már elkezd melegedni a levegő. Van egy olyan, hogy harmad pont a levegőnek, ez azt jelenti, hogy a levegő páratartalma egy bizonyos hőmérsékleti ponton kicsapódik. Ez a köd, például, ami szokott lenni a közutakon, stb. Na, a lényeg az, hogy megyünk, és akkor elérjük azt a részt, ahol ki van csapódva ez a levegő páratartalmot, egy ködös foltba futunk bele, vagyis megyünk bele ott a lépcsősoron, mintha semmibe mennénk bele, és akkor azon átmegyünk pár méter, másik oldalon megcsap a meleg, és már ott megint lehet látni mindent, és ott kisétálunk, kifutunk a barlangból, úgyhogy mindegyik táv ezt érinteni fogja. Ezeket a dolgokat és ezek az élményeket be lehet gyűjteni mind három távon. És ha már itt járunk, beszéltünk a 10 fokos hőmérséklettől, nem kell megijedni. Ez a 10 fokos hőmérséklet a legtöbb futónak ideális. Én egyébként nem szeretem, tehát engem meglassít a barlang, én a melegebb környezetbe szeretek futni, viszont nagyon sok futót ez felgyorsít, és ott élnek igazán 10 fokon, 10-15 fokba szeretnek futni. Nem kell torzsekit vinnie senkinek magával, igazándiból bemész, futsz végig, és nem fogsz kihűlni, nem lesz semmi bajod. Aki esetleg úgy gondolja, hogy esetleg szóba jöhet nála, egy sérülése van, vagy bármi, egy ilyen nagyon kis vékony technikai jacket, például egy széljacket betehet egy zsebbe, amit ott föl tud venni, hogyha valami miatt meg kell lassulnia, meg kell állnia, hogy azért ne fázzon, de tulajdonképpen ezt szerintem nagyon-nagyon kevesen szoktak vinni magunkkal. Végig ki van világítva a barlang. Tehát fejlámpára sincsen szükség, persze igen, a technika ördöge közbeszólhat, eddig még ilyen nem volt, hogy lehet áramszünet vagy bármi, és akkor onnan jobb kitalálni, de ez egy ellenőrzött szakasz végig, tehát hogyha most valakinél nincsen fejlámpa, és ne adj Isten, bekövetkezne egy áramszünet, akkor sincs semmi probléma, mert ő ott marad szépen egy helybe, nem ő van egyedül, mert rengetegen vannak a barlangban egyébként, és tulajdonképpen végig ezen a szakaszon a Nemzeti Parknak az őrei ott vannak végig, nézik a futókat, figyelnek rájuk, bármi gond van, probléma, baleset van, elcsúszik valaki, akármi, ott akkor értesítik azt, akit kell, tehát ez mind megvan oldva. Úgyhogy egy abszolút biztonságos környezetben lehet futni a barlangban, és ami még nagyon fontos, ez a barlang, ez végig egy, tulajdonképpen mint egy kibetonozott járda szakaszon fut végig. Tehát nincs olyan, hogy sziklákon kell menni, botladozni, kavicsokon, sárba futni, hanem végig egy kibetonozott szakasz. Nyilván figyelni kell bizonyos részeken a fejre, mert alacsonyan bejön esetleg egy cseppkő rész, hogyha magasabb valaki, akkor oda kell figyelni, hogy ne üsse be a kis buksiját, de egy teljesen ellenőrzött szakasz. A többi szakasz pedig végig erdei útvonalon megy. Nagyon jó, letaposott, nagyon jó minőségű, egy nyomos van, hogy két nyomos, tehát amin esetleg járművek is, vadászok vagy erdészek szoktak közlekedni, vagy éppen abszolút egy nyomos túraútvonalon megy. Ezek az elmúlt években mindig száraz volt, ahogy én visszaemlékszek, tehát abszolút lehet menni egy olyan cipőbe, ami aszfaltra való, tehát nem muszáj pont a terepcipőt választani, mert egy ledöngölt föld illetve erdei út azon, amin végig kell menni minden szakasznak. A másik pedig az egy aszfaltos szakasz bent. Nedves nyilván, tehát az túszós, de szerintem ezzel semmi gond nincsen. Tehát abban az esetben indokolt kifejezetten a telefutócipő, hogyha esne az eső, és akkor sáros lenne a pálya.
Azoknak mit tudsz javasolni, akik esetleg még most jönnének először, most fedezték fel a jubileum alkalmával, hogy lesz ez a terepfutó verseny, hogy edzésben hogyan lehet felkészülni, gondolom azért még nem késtek el vele.
Nézd, ezen általában azok az emberek, vagy olyan emberek indulnak, akik indulnak folyamatosan egész évben ilyen versenyeken. Itt amatőr versenyzőkről beszélünk, tehát mindig, amikor itt említjük, hogy verseny, 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 akkor azért jusson mindenkinek az eszébe, hogy ide, itt nem profi világbajnok versenyzők jönnek, nagyon-nagyon-nagyon jó futók ott vannak, jelen vannak nemzetközi klasszisok is, de nem nagy számban, illetve ők sem olyan értelemben profik, én úgy értem itt a profikat, akik ebből élnek. Tehát itt mindenki, mondhatjuk, hogy amatőr futó, még akkor is, hogyha a világ legjobbjai között van. Tehát nem szeretném, hogy megrettenjen itt valaki, mikor a verseny szóba kerül. Ez egy nagyon-nagyon jó buli. Nem mondom, hogy felkészülés nélkül lehet rajta indulni. Nyilván kell valami kis sportmúlt, de én tudok olyan embert is, aki életében egyszer-kétszer futott. Csak amúgy pont nem szokott futni, biciklizni is csak, hogy ippek, hogy, de le tudta kocogni. Méghozzá nagyon jól érezte magát, és jó eredménnyel futotta le. Szóval nyilván akkor nem a hosszú távot kell választani, hanem a középső távot, és vagy például a legrövidebbet, ezt a 6 kilométereset, amit akár le is lehet sétálni. Tehát itt attól függ, hogy ki minek mi a célja, mit lő be. Hogyha valaki egy versenyszériában van, le akarja mérni az állapotát, hogy ő hogy áll, vagy csak egyszerűen a többiekhez mérten meg akarja tudni, hogy ő hol tart az edzettségében, ez egy másik történet, de akkor edzeni kell, meg keményen kell edzeni tényleg, de egyébként én úgy gondolom, hogy a nagyon-nagyon nagy sportmúltat nem igényel, mert ez mind szórakozásból csináljuk.
Téged hogy érint személy szerint, hiszen már nagyon régóta részese vagy te is a programnak. Te hogyan éled meg ezt a 15. jubileumot, hogy most már jubilál a verseny?
Én nagyon várom minden évben ezt a versenyt. Azt szoktam mondani, hogy ha csak egy évben egyetlen egy versenyen futhatnék, akkor ez lenne ez a verseny. Ez egy annyira fantasztikus környezetben zajló verseny, és egy olyan jó hangulatú verseny, amit egyébként nyilván ez a Miskolci Maratonklub neve szinte garantál, mindig jó hangulatú és családias, barátokkal tűzdelt versenyeket szoktak szervezni, hogy itt egy élmény eltölteni egy napot Aktelken. Itt van a Aktelki Cseppkő barlangnak a bejárata, a nagy sziklafal, egy kicsit picivel arrébb a háta mögött, amin egyébként a versenytávok át is futnak, egy nagyon-nagyon-nagyon szép, jól felszerelt kemping van, gyönyörű környezetben, tehát ha valaki csak azért jön el, hogy kísér valakit, egy versenyzőt, vagy csak éppen arra jár és meg akarja nézni ezt a hangulatot, nem fog csalódni, mert borzasztó jól fogja magát érezni önmagában már csak attól, hogy amilyen környezet fogadja ott tulajdonképpen. Ha még ezt te pluszba, azzal megfűfelezed, hogy futni is fogsz ezen környezetben is, ezen alkalomból, az pedig már hidd el nekem, maga a csoda. Nagyon-nagyon örülök, hogy ez a 15. alkalmat megérte. Én nagyon-nagyon kívánom, hogy legyen még egyszer ennyi, vagy még sokkal több ennyi, mert olyan élményeket tudunk átadni az embereknek, akik ide kilátogatnak, amire méltán büszkék lehetünk.
Kedves hallgatóink, szeptember 5-én szombaton Akteleken rendezik meg a 15. Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű terepfutó versenyt. Az elmúlt percekben a verseny sajtóreferense Nagy Norbert számolt be a részletekről, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, a következő percekben Menszátor T. Ádámmal, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár, gyógyszertárvezető helyettesével, szakgyógyszerésszel beszélgetünk. Témánk pedig az utipatika, illetve azok az élethelyzetek, amelyekre a nyár folyamán is érdemes odafigyelni.
Érdekes, mert mi a gyógyszertárban így, hogy valaki betér hozzánk, és azt mondja, hogy na, akkor ő megy nyaralni, vagy hogy szeretne a nyára felkészülni, és akkor egy ilyen utipatikát összeállítana. Nem szoktunk direkt bekapni a felkérést. De mikor látjuk, hogy mit vásárol, és úgy a különböző termécsádokból, hatóanyagokból, a végén úgy rá szoktunk jönni, hogy na, itt ez valami nyaralás lesz a vége, mert nem létezik, hogy valakinek egyszerre ilyen problémái legyenek. És ez fontos. A tudatos nyaralás az nagyon fontos, mert hogyha egy jól összekészített gyógyszercsomaggal, utipatikával indulunk neki, az meg tudja különböztetni a nyaralásunkon bekövetkező bármilyen problémát. Úgy, hogy az egy lábjegyzet lesz a nyaralásunkkor, vagy adott esetben véget vett a nyaralásunknak. Itt tudatosan neki kell készülni. És itt négy szempontból közelíthetjük meg az utipatika, vagy a nyári készlet összeállítását. Ami talán a legfontosabb, hogy különböző sérülésekre, horzsolásokra legyünk felkészültek. Ugye ez a klasszikus sebellátás, vágások, horzsolások, ezeket úgy tudjuk kezelni, hogyha van nálunk valamilyen fertőtlenítő oldat vagy spré, különböző sebtapaszok, aki tengerpartra megy, az nem árt, hogyha ez a sebtapasz mondjuk vízálló, illetve egy utazásnál, amikor az ember mondjuk autóval utazik, akkor ne feledkezzünk meg különböző kézfertőtlenítőről, nedves törlőkendőről, mert ezek is meg tudják könnyíteni az utazást. Utána úgy végig tudjuk magunkba venni, hogy milyen gyakori panaszok fordulhatnak velünk elő. Nem csak utazás során, hanem otthon is. Hogyha ezeket úgy magunkba, a kis jegyzettömbünkbe kipipálgatjuk, akkor már nyert ügyünk van. Klasszikus fájdalom, láz. Nem kell túl gondolni. Mindenki tudja, hogy felnőttek, hogy milyen hatóanyagra, milyen gyógyszerre, hogyan reagál. Mi volt jó neki fejfájásra, fogfájásra, mi jó neki, hogyha lázas. Ha ebből egy dobozzal berak, akkor az már tökéletes tud lenni. Torokfájásra valamilyen torokfertőtlenítő vagy szájspré legyen bent a kis csomagunkban. Amitől nagyon félünk, gyerekesek talán még jobban, különböző emésztési problémák, különösen egzotikus nyaralás során, itt be kell csomagolnunk hasfogót, valamilyen probiotikumot, bélfertőtlenítőt, illetve gondoskodnunk kell a kiszáradásról is, hogyha nagy Isten valamilyen hányás, hasmenéses vírust összeszednénk valahol, ezekre kiválóak ezek a rehidratáló oldatok. Különböző sók vannak benne, az ember megissza, feltölti, és teljesen másképp alakul a napja, még hogyha van egy bélfertőzése akkor is.
Ennek kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy ha nem merül fel probléma, de időnként kúraszerűen akár érdemes ezeket használni, hogy a bélrendszerre jótékony hatással lehet?
A probiotikumokat mindenképpen. Az immunrendszerünk az alapvetően az emésztő traktusunkból indul ki, úgyhogy az, hogyha a gyomrunkat, bélrendszerünket rendben tartjuk, akkor az egészség megőrzés tekintetében nagyon jó dolog tud lenni. Úgyhogy kúraszerűen probiotikumokat egészen nyugodtan lehet szedni. Most már vannak is olyan probiotikumok, amik nem csak akut problémára javasoltak, hanem az ember szedje nyugodtan, bátran. Megerősíti a bélflórát, helyreakja az emésztést, és javítja az immunrendszert is.
Köszönöm, és akkor itt, ha folytatjuk a sort az utipatika tekintetében.
Ki szokott maradni sokszor az allergia gyógyszerek, antihisztaminok. Nem csak azoknak javasolt ezek a gyógyszerek, akik klasszikusan allergiások, de egy nap allergiánál, vagy egy rovarcsípésnél is nagyon jó szolgálatot tud tenni. És akkor a harmadik pontunk, az ugye meg kell magunkat védeni a környezeti hatásokkal szemben. Itt mire gondolunk? Nyáron ugye a napsütés. Korunknak megfelelő, bőrtípusunknak megfelelő, magas faktorszámú naptejeket kell használni. Illetve nagy segítséget tud nyújtani, hogyha már megtörtént tavaly és leégtünk, akkor valamilyen napozás utáni bőrnyugtató krém, hab, ami a napégés tüneteit gyorsan tudja csillapítani. Rovarok, szúnyogirtó, erdőbe, hullancsriasztó, mindenféle fajta kiszerelésben létezik már, a hajgumitól kezdve, a karkötőn át, legkisebb gyerekeknek ruhára ragasztható tapaszokig, hogy ezt is könnyű megoldani, de legyen nálunk. És hogyha ezeken túl vagyunk, ezeken az általános dolgokon, akkor lehet egy kicsikét fűszerezni ezt, hogy milyen tippeket tud adni a patikában a gyógyszerész, hogyha éppen megyünk nyaralni. Sokszor bajt szokott okozni, hogy a folyamatosan krónikus betegségekre szedett gyógyszerek, gondolok itt magas vérnyomás, diabétesz és a többi, azt nem rakjuk be, nem olyan mennyiségbe rakjuk be, vagy nem úgy rakjuk be, ahogy az kellene. Mire gondolunk itt? Nem biztos, hogy célszerű kiszámolni, hogy akkor én most 7 napot fogok nyaralni, akkor nekem 7 napnyi gyógyszerre van szükségem, mert mondjuk a repülőgép törölhetik a járatunkat, utazás közben történhet valami, úgyhogy érdemes nagyobb mennyiséggel nekivágni az útnak. Nagyon fontos, hogy a gyógyszereket, ezeket a folyamatosan szedett gyógyszereket ne a kis gyógyszeradagolónkba vigyük, még hogyha az kényelmesebb is, mert kevesebb helyet foglal, hanem a saját dobozában. És ennek az az oka, hogyha egy komolyabb probléma történik, egy baleset vagy bármi, amikor mi, nehogy Isten, nem tudunk kommunikálni az orvossal a kórházban, akkor, hogyha az orvos a gyógyszerek dobozát megkapja, látja, ott van, akkor ő pontosan fogja tudni a hatóanyag szempontjából, hogy milyen gyógyszeres terápiát kap az adott beteg, delikvens, viszont hogyha egy kis gyógyszeres szelencében van 3 fehér tabletta, 2 kék, 4 piros különböző kódszámokkal, ott valószínűleg vakarni fogják külföldön a fejüket, hogy ez most Magyarországon éppen milyen típusú gyógyszer. Szóval gyógyszereket a saját dobozába vigyünk magunkkal. Vannak bizonyos hatóanyagok, amihez hivatalos papírokat kell kérnünk a házi orvostól. Ezek fájdalomcsillapítók, különböző altatók, nyugtatók, pszichotróp gyógyszerek, ezeket nem tudjuk magunkkal vinni úgy, hogy az nincs engedélyeztetve, de a házi orvos ebben tud segíteni. Ugye nekivágunk egy egzotikus nyaralásnak, ott fel kell készülnünk már előtte, és meg kell tudnunk, akár a házi orvostól, akár a budapesti oltóközponttól, hogy azon a területen van-e most valamilyen fertőzés veszély, illetve milyen védőoltások javasoltak. Ezek a patikába elérhetőek, az orvosok fel tudják írni, de azért ezt egy másfél hónappal előtte már ezt át kell gondolnunk, hogyha tudatosan készülünk egy ázsiai nyaralásra például. Gyógyszeretnél hiba szokott még lenni a nyaralás során a gyógyszereknek a tárolása. Ugye ezek a gyógyszerek, amiket tabletta formában szednek a betegek, azok 25 és 30 fok között érzik jól magukat, magyarán a stabilitásuk ezen a hőmérsékleten a legjobb. Na most egy autóban, egész napot hagyva a tűzőnapon, azért ez sokkal több tud lenni, és ilyenkor előfordulhat, hogy sérül a gyógyszer, és a hatóanyagnak a felszabadulása megváltozik. Valószínűleg nem azt a hatást fogja kiváltani a gyógyszer, ami a célja lenne. Hogyha repülőn utazunk, akkor minden gyógyszerünket az előbb említett ok miatt is a kézipodgyászba tegyük, mert a repülő rakterében ott azért elég kaotikus időjárás tud lenni, és továbbá figyelni kell arra, hogyha valamilyen gyereknek például lázcsillapító szirupot viszünk, vagy köhögéscsillapító szirupot viszünk, ott az 1 deci szabály a gyógyszerekre ugyanúgy vonatkozik, amit fel tudunk vinni a repülőgépre. Oda kell figyelni, hogyha hűtött gyógyszereket alkalmazunk, például inzulin, különböző szemcseppek. Ezeknek sajnos a nyaralás során is megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Autóban elektromos hűtőtáskával, repülőn hűtőtáskával, jégakúval. Kibírják ezek a gyógyszerek, általában egy hetet, eltább egy hónapot, de általában az a tapasztalat például egy inzulinnál, hogy egy hét után már nem ugyanazt a hatékonyságot ér el a gyógyszer, hogyha az inzulin nem hűtőben volt tartva.
És még ehhez kapcsolódóan, igazából ez az év bármely szakában, akár otthonainkban is, hogyha azért nyáron is van, amikor olyan kánikula van, hogy 30 fok felett van legalábbis napközben a hőmérséklet. A lejárati időt úgy gondolom azért mindenki figyeli, de nem megfelelő tárolás, akár egy időjárás miatt is, a hatásán is csökkenthet.
Igen, tönkreteszi a gyógyszer. Hatóanyag felszabadulása megváltozhat. Hatóanyag elbomlik benne, úgyhogy nem azt a hatást fogja elérni, amit mi várunk tőle. Én azt szoktam mondani, hogy tegyék be a spajzba.
Az a biztos.
Az a biztos, igen. Ott azért nyáron sincsen olyan meleg, szóval az a 30 fok nem gondolnám, hogy van. Hát amelyek hűtőszekrényben tartható, az
nem kérdés.
Az nem kérdés, igen. És itt is még van olyan, amit hideg helyen kell tartani, az 2-8 fok. Hűvös helyen, mikor rá van írva egy gyógyszer, és száraz hűvös helyen tartandó, na az 8-15 fok. És a tabletták azok 30 fokot bírnak.
Meg sok, sokra talán a legfeljebb 25 fok, ami igen, fel van tüntetve.
Nyilván azért ez egy ártónak egy védekezése is egyébként, de azért nyáron a 25 fokot tartani tablettás gyógyszernél, én is azt mondom rá, hogy az elég nehéz minden esetben, de tűző napsütésben ne rakjuk ki. A kocsiban, mikor ott hagyják az emberek, azzal szokott a legtöbb probléma lenni. De hogyha már egy panzióban, apartmanban, szállodai szobában van, ott már semmi baj nem lesz a gyógyszernek. Utazásnál nagyon gyakran kérdésként megkapjuk egy hosszú repülőút előtt, hogy akkor érdemes-e vérhígítót szedni trombózis megelőzésre. Ilyenkor meg kell nézni, hogy hány éves, volt-e valami olyan profilaxis, ami ezt indokoltá teszi, és akkor a kezelő orvos az eldönti. Nyilván vannak szájon átszedhető ilyen trombocita agregációt megelőző készítmények, de akár szélsőséges esetben vannak vérhigító injekciók is, amit az orvos felír annyit, amennyi a repülőút, hogy egy oda-vissza út van, akkor 2 ampullát mondjuk, és az beadja magának, aki utazik, és akkor így a trombózis kérdését az gyakorlatilag meg is oldotta. Arról is érdemes tájékozódni, akik folyamatosan gyógyszert szednek, hogy az adott gyógyszer okoz-e fényérzékenységet. Mert van számos olyan antibiotikum gyulladás csökkentő, ami igenis fényérzékenységet okoz. Semmi baj, ha valaki ilyet szed és nyaralni szeretne menni, de ott fokozottan figyelni kell arra, hogy napfélidőt használjanak. Nagyon sokszor szoktunk találkozni különböző fájdalomgyulladás csökkentő gélek, kenőcsöknél, hogy strandolás előtt bekenik a térdüket, mert fáj, és utána konkrétan égési sérüléssel érkeznek, ki van hújagosodva. Sok ilyen fájdalomcsillapító gél fényérzékenységet tud okozni, és akár égési sérülést is. Ezekre nagyon oda kell figyelni. Nyaraláskor kicsikét elengedjük magunkat, ott azért szoktunk kocintani, alkoholfogyasztás is előfordul, és szem előtt kell tartani, hogy van jó pár gyógyszer, mind antibiotikum, mind altatók, nyugtatók, ami az alkohollal nem barátok. Vagy a májunk nem szereti, vagy hatásfokozódás történik a gyógyszernél. Úgyhogy a beteg tájékoztatóban ezt azért olvassuk el, hogy az alkoholfogyasztással, hogy függ össze a gyógyszer hatás változása. Vízbiztonságra is mindig ki szoktunk térni, pláne egzotikus országokban van az aranyszabály, gyakorlatilag bármit csinálunk, ami vízzel kapcsolatos, azt jó palackos vízzel zuhanyozni nyilván nehéz, de a fogmosást azt el szokták felejteni, a jégkockát el szokták felejteni, hogy ezeket sem szabad. Mosatlan, hámozatlan gyümölcsöt nem eszünk egzotikus országokban.
Ilyenkor a vitaminok tekintetében mik azok az aranyszabályok, amiken esetleg érdemes változtatni, vagy legalábbis megfontolni, hogy milyen vitamin típusok, amik ilyenkor is ajánlottak szedésre, vagy mi az, amit esetleg egy picit nélkülözni lehet, amit megkapunk a természettől, a D-vitamin, ugye itt a...
Ez a D-vitamin az egyik legközismertebb, legkedveltebb, legszélesebb hatásfokkal talán így lehet megfogalmazni rendelkező vitaminunk. Ez azért már megdőlt. Sokan látjuk mi is a gyógyszertárban, hogy azért nyáron mindenki egy kicsit optimista, és a vitaminok szedése egy kicsit hátrébb szorul. Pedig azon kívül, hogy süt a nap és jó a kedvünk, túl sok minden nem történik a télhez képest, mert a zöldségfogyasztás azért a mai világban már télen is adott, egészséges ételek fogyasztása, a vitamint be lehet vinni táplálékkal is. Nyáron a D-vitamin spórolás az látszik az embereken, hogy ilyenkor nem szoktak olyan sokat, mert a napfény miatt ez majd termelődik a szervezetünkben. Egészen nyugodtan lehet D-vitamin szedni nyáron is, pláne hölgyek idősebb korban nyugodtan szedjék a D-vitamint. Nem fog túltelítődni. Ezek mellett pedig általánosan a C-vitamin, azt mindig jó, hogyha szedjük, vagy valamilyen általános multivitamint. Azt is figyelembe kell venni, hogy kinek mire van igénye. A kalciumot, akit fenyeget az oszteoporózis veszélye, annak kalciumot, D-vitamint évszaktól függetlenül ildomos szednie. Magnézium, izomgörcsre nyugodtan lehet szedni, B-vitaminokat, akinek valamilyen neuropátiás fájdalma van, nyugodtan szedheti. Szóval nincs ilyen aranyszabály, akkor most nekem nyáron kevesebb vitamint kell szedni, mert majd a napfény az megoldja, vagy most akkor több zöldséget fogok enni. Hetente 2-szer egy tányér lecsó azért nem oldja meg a vitamin igényünket.
Az élet számos területén halljuk a mindennapokban, hogy talán egyre tudatosabbak az emberek, igyekszünk azért sok mindenre odafigyelni. Az ön szakterületén mit tapasztal a mindennapokban?
Én úgy látom, hogy az emberek nagy részénél a betegségtudat még mindig erősebb, mint az egészségtudatosság. És ez a kettő, ez két teljesen különböző dolog. Ha egészségtudatosak vagyunk, és egy kicsikét megpróbálunk előre gondolkozni, akkor nagyon sok betegséget meg lehet előzni. És itt most lehet például hozni a szűrővizsgálatokat is példaként. Pár perces vizsgálat életeket menthet. Férfiak ebben sajnos le vannak mai napig maradva. Prostatarák szűrés tekintetében a hölgyek sokkal tudatosabbak. De vitaminszedésnél, gyógyszerszedésnél is nem feltétlenül az a jó megoldás, hogy akkor cselekszünk, amikor már baj van. Senkit nem akarok gyógyszerszedésre ösztönözni, mert nem cél. Minimális vitamint szedek én is, csak amit abszolút szükségesnek gondolok az életvitelnek megfelelően. Ami viszont érdekes, hogy a fiatal generációban, 20-as, 30-as generációban ott ez már előtérbe került. Tudatosan vásárolnak, úgy jönnek be a gyógyszertárba, hogy tudják, mit szeretnének megelőzni adott esetben, és arra nagyjából milyen típusú vitamin vagy bármilyen táplálék kiegészítő lenne jó. Mi ebbe tudunk segíteni, ezt cizelláljuk, elmondjuk, hogy az ő számukra ez jó lehet, szükség van-e rá általában, mert azért egy jó gyógyszerész azt is meg tudja mondani, hogy nincs szükség rá, teljesen feleslegesen szedi és költi a pénzét, de irányba tudjuk rakni az embereket. Úgyhogy a fiatal generáció ilyen tekintetben azt kell, hogy mondjam, nagyon tudatos. És ez hosszú távon számukra kifizetődő lesz minden tekintetben.
És ha itt megemlíthetjük, akkor ön egy 3 gyermekes édesapa is, és itt még ha a szülők felelősségéről egy picit szólunk, hogy talán az egészségtudatosságra már otthon, családi körben is el lehet kezdeni nevelni a gyermekeket, vagy példát mutatva is eléjük élni azokat a dolgokat, amellyel ez a terület is fejleszthető. Ez szülőként felelősségünk.
Abszolút felelősségünk, nagyon nehéz. Ugye az egészséges életmódra való nevelés, az két alappillére van, az egyik a testmozgás, a másik pedig az egészséges táplálkozás. A mai felgyorsult világunkban azért egyik sem könnyű. Testmozgás az nagyon fontos, nálunk mind a 3 gyerkőt sportol, rengeteg energiát veszel tőlünk, de ebből mi nem engedünk. Az egészséges táplálkozás pedig az azért az egy nehezebb dió, mert gyerekek általában nem azt szeretik, ami egészséges, nem azok a finom ételek, amik egészségesek, úgyhogy ezt valamilyen szinten be kell tudni csempészni az étrendjükbe, de például gyümölcs nélkül nálunk a gyerekek soha nem mennek el iskolába. Az ilyen kész ételeket, azokat nagyon nem preferáljuk. És körülbelül ennyi, amit mi teszünk a tudatos táplálkozásért, sokkal-sokkal többet lehetne. De az egy állandó harc. Velük is, magunkkal is, mert nyilván nem akarok képmutató lenni, nekem is, hogyha egy brokkoli és sült krumpli között kell választani, akkor lehet, hogy a sült krumpli felé tendálok, de a héten pár napban ezt tudjuk finomítani, akkor már nyert ügyünk van. A gyerekek esetében a túlvitaminozást, túlgyógyszerezést én személy szerint nem szeretem. Ezeknek a termékeknek is a piaca napról napra bővül. Én azt azért kimerem jelenteni, hogy a gyerekek esetében az egészséges, tudatos táplálkozás sokkal fontosabb, mint hogy éppen milyen gumivitamin van otthon a polcon. Mert a normális ételekkel, a bennük lévő egészséges tápanyagokkal tudjuk bevinni a szervezetükbe azokat a szükséges ásványanyagokat, vitaminokat, ami az ő egészséges fejlődésükhöz nélkülözhetetlen. Betegség idején, egy influenzás időszakban meg lehet ezt támogatni, de azért, hogy mi hétköznapokban minden nap 3-4 féle gyógyszert adjunk a gyereknek, annak én nem vagyok a híve. És itt jön szerintem előtérbe az, hogy mennyi energiát, és sajnos azt kell mondani pénzt, mert az egészséges táplálkozás az azért drágább, mennyit tudunk áldozni erre. Mert igazság szerint a gyerekeknek a jövőjét, az ő jövőjüket ilyenkor alapozzuk meg.
Köszönöm a beszélgetést Menszátor T. Ádámnak, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár, gyógyszertárvezető helyettesének, szakgyógyszerésznek.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Hogy az Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot, hogy mennyire állat az autód, mekkora mellű a nőd, és hogy meddig bírod feltekerni a kocsiban a hangerőt, a kocsiban a hangerőt.